Negyedik fejezet. Ismét veszélyben. A kis raktárt már eléggé kifosztották a patkányok. Még a vékony bádogdobozokba csomagolt folyékony űrtápszert is kiszívták. Dona félhomályban tapogatózva, tízegy néhány szilárd táplálékot tartalmazó csomagot és két 5 literes kozmokólás üveget talált.
A folyadékkal takarékoskodjunk. Mint mindig most is Lars volt köztük a legjózanabb.
Igazad van, kapitány!
Don ívott néhány kortyot, majd továbbadta társainak a bontott üveget. Ariel a fogával tépte fel az egyik tápszeres dobozt.
Add csak ide!
Lars majszolgatás közben nézegette a doboz fedelét, a rajta levő képet. Fekete űrből aranyfényben előrobbanó hatalmas rakéta sugallja, hogy a doboz tartalmát elsősorban az űrben illik fogyasztani.
Nézzétek csak! Itt a dátum, mikor gyártották? A múlt hónapban! Én már semmin sem csodálkozom!
Don teletömte a száját, szinte falta az ételt.
Úgy nézel ki, mint egy hörcsög,
mondta Ariel szemrehányúan.
Micsög?
Hörcsög.
Az mi? Valami edényféle?
Miért lenne edény?
Hát, ha volt köcsög, akkor gondolom, a hörcsög is hasonló hangzású, tehát
a hörcsög egy kis rágcsáló állat, ma is él a földön, a gabonát a pofájába gyűjti.
Azért sértegetni nem kell.
Duzzogott Don.
És úgy hordja be a kis odujába.
Szóval majdnem olyan, mint Hieronymus.
Vágta rá Don.
Miféle Hieronymus?
Azni!
Bökött Don valószínűtlenül hosszú ujjával a levegőbe.
Ott ül a hátad mögött.
Ariel rémülten fordult meg. Lars nevetett. A pinceajtóban egy hegyesorú patkány ült, és komoly pofával nézte a fiúkat.
Nem rokonod?
Érdeklődött Don.
Mert hogy hasonlít hozzád?
Ezt nevezted el Hieronymusnak,
nyögte Ariel. Visszafordult, de hátában érezte a patkány tekintetét. Erre helyet változtatott. Az egyik betonlépcsőre ült, ahonnan egyszerre tarthatta szemmel Dont és a kis állatot is.
Ő mutatta meg, hol az étel,
bólogatott Don.
Emlékszel, hogyan integetett a melső lábával? Neki köszönheted, hogy most Vita űrhajós kekszel tömhetett tele bölcs kis fejedet.
Lars még mindig a dobozokat nézegette.
Nem értem. Ezeket nem 100 éve elutazott emberek hagyták itt. A múlt hónapban gyártották. Például ezt az űrhajós 2-szer sültet is. Tehát az elmúlt hetekben hozhatta ide valaki. De mi a fenének rejtett el az illető egy félig romos pincében?
A patkányok elől!
Vélt Ariel.
Az illetőnek fogalma sem lehetett Hieronymus intelligenciájáról.
Dörmögte Don. Egy pillanatra mindhárman a patkányra néztek. Az nyugodtan ült a pince küszöbén, és visszanézett rájuk, nagyokat pislogva.
Úgy tűnik, vár valamire.
Lehet, netán a jutalékra.
Kekszre gondolsz? Adhatunk neki egy kicsit.
Sokat ne is, be kell osztanunk.
Lars odadobott egy kekszet. Hieronymus előbb, szemmel láthatóan azt latolgatta, nem esette az étel túl közel a fiúkhoz. Nem kerül-e veszélybe, ha érte megy. Aztán felállt, és óvatos léptekkel közelebb bosont, felkapta a kekszet, és 2 ugrással eltűnt a vasajtó mögött.
A barátod nem bízik bennünk,
mondta Lars Donnak.
Biztos Arieltől fél,
legyintett a fekete fiú. Ebéd után mindnyájan nagyobb bizakodással tekintettek a jövő elé. Visszamentek lakásukhoz, és ott miután Lars elrejtette az újonnan szerzett élelmiszerkészletet, nekifogtak a szereléshez. Az akkumulátorokat rázásbiztosan csavarozták az elektromos kocsihoz. Don jól meghúzta a fémbilincseket.
Végre döntenünk kellene,
mondta Lars. Elgondolkozva nézett valahová a távolba, vagyis a kupolának arra az aranysárga foltjára, amely a távoli napot jelezte.
Elinduljunk-e, vagy sem? Hát mit képzelsz? Minek cipeltük ide az akkumulátorokat?
Méltatlankodott Don.
Persze, hogy segítségért kell menni. Másképpen nem akadnak ránk.
Gondolod, egyáltalán észrevették, hogy elvesztünk?
Ariel hangjában bizonytalanság csendült.
A szüleink nem fognak keresni bennünket legalább egy hétig,
számítgatta komoran Lars. Látszott, végig gondolta már a dolgot, újján számolgatta.
Két nap az odaút, a vizsgák a tervek szerint 3 napig tartanak, és megint 2 nap a visszaút. Az pontosan 7. Mindig csodáltam méltóságod magasra ívelő matematikai tudását.
Gúnyolódott Don.
2 meg 3 meg 2, az csak ugyan 7. Ó, minő analitikus elme!
Lars, mintha nem is hallotta volna, folytatta.
Egy dolog szól az ellen, hogy segítségért menjünk. Az a bizonyos pohár víz.
Víz?
Értetlenkedett Ariel, majd hirtelen kapcsolt.
No igen, értelek. Ez azt jelenti, hogy a titokzatos idegenek,
akik szintén Lanitán tartózkodnak,
jó indulatúak, és nem akarnak nekünk semmi rosszat.
És a fekete óriás pók?
Szakadt ki Arielből.
Miféle pók?
Don letette a csavarhúzót.
Valami állattani felfedezés. Azt hittem, csak patkányokkal találkoztunk.
Ariel gyorsan elmesélte kalandját. A másik kettő csak hallgatta. Aztán Don is nekibuzdult, és elmondta, mi történt vele ott a pincében. Ahogy az a rejtélyes, csábító hang hívogatta,
Don, gyere, Don!
Mert hogy tudják ám a nevemet is!
Fejezte be nem kis büszkeséggel. Lars most már nem látta értelmét, hogy továbbra is elhallgassa éjszakai kalandját. Ennél jobban már nem ijedhetnek meg a fiúk, gondolta. Elmondta hát ő is éjszakai látomását.
És tényleg ember volt, akit láttál?
Ragadta meg a karját Ariel.
Úgy tűnik, de nem mernék rá megesküdni.
A pohárvíz is arra mutat.
Don összeráncolta a homlokát, most nyoma sem volt szokott gúnyosságának.
Csak emberi lény értheti meg, hogy egy másik ájult embernek vízre van szüksége. Azt a poharat nem fekete pókok vagy Hieronymus-féle patkányok vitték oda. Itt az a pohár.
Nem, ott hagytuk, de semmi különös nem volt rajta. Megnéztem.
És ha véletlenül a naprendszeren kívül készítették?
Kérdezte Ariel jelentőség teljesen. Elsőnek Lars reagált.
Azt akarod mondani, hogy egy idegen civilizáció lényei?
Miért ne?
Ariel tűzbe jött. A szeme csillogni kezdett, mint mindig, ha valamilyen szerinte korszakalkotó ötlettel állt elő.
Ellátogattak a naprendszerbe, és itt a Marson találtak egy ideális megfigyelőhelyet. Egy egész várost, amelyet az emberek előzőleg előzékenyen kiürítettek és itt hagytak. Ideális terep számukra ahhoz, hogy kutatásokat végezzenek. Rengeteget tudhatnak meg rólunk, ha rendelkezésükre áll Lanita.
Ha igazad van, akkor nekünk régen rossz,
ingatta fejét Don.
Miért?
Mert akkor foglyok vagyunk. Ne felejtsd el, az űrhajónkat elvitték ismeretlen tettesek, és itt ragadtunk. Hetekbe is beletelik, míg keresni kezdenek bennünket a mieink. Közben ezek a te idegen lényeid kikészítik az idegeinket. Hol fekete pók, hol zöld gázfelhő képében jelentkeznek.
Vagy éppen patkánybőrbe bújva.
Vágott vissza Ariel.
Nézd csak hátra!
Don megperdült. Az utca kövezetén nem messze tőlük egy patkány ült, nyugodtan, mozdulatlanul, és őket figyelte.
Ismerősnek tűnik az illető,
morogta Lars.
Minek jöttél utánunk? Menj a fenébe!
Kiáltotta Don az állat felé, de az nem mozdult. Don körülnézett, egy követ keresett.
Képes lennél megdobni a barátunkat, aki élelmet szerzett nekünk?
Gúnyolodott Ariel.
Hieronymus, gyere ide!
A patkány nem moccant, csak a tekintetét szegezte a 3 fiúra.
Az élelemről jut eszembe,
folytatta Lars,
hogy ez az egész elmélet az idegen civilizációról hamis. Éppen a vitakex és a többi űrhajós táplálék miatt. Ezek teljesen földi gyártmányok.
Lehet, hogy éppen a mariskáról származnak,
Kesergett Dom megfeledkezve a patkányról.
Kirabolták az űrhajónkat, és tegnap elrejtették ide.
De mi célból?
Azt nem tudjuk. Egy biztos. Olyan módszerekkel dolgoznak, amik nem nagyon nevezhetők emberieknek. Szóval lehet, hogy mégis idegenek.
Már te is kezded?
Lars megütközve pillantott barátjára.
Értsétek meg, nincsenek itt semmiféle idegen lények. Mindent meg lehet magyarázni.
Remek!
Don leült az elektrokocsira. Egyik lábát átvetette a másikon, és így szólt Larshoz.
Akkor kérlek, nagy űrfőnököm, méltóztass meg magyarázni a dolgokat. Mi volt például az előbb az a zöld felhő?
Lars nagyot sóhajtott. Már-már szólni akart, de véletlenül Arielre pillantott. A kövérkés fiúnak a szája is nyitva maradt. Megkövült tekintettel bámult Lars háta mögé.
Neked mi bajod?
Megint fekete pókot lát,
mosolygott Don. Arra fordult ő is. Semmit sem látott.
Mi van veled, Dagi?
Ariel, mintha mély vízből merült volna fel. Óriásit szusszantott, de nem nézett a fiúk felé, úgy válaszolta.
Nézzétek, Hieronymust!
Látjuk!
Bólogatott Don.
És akkor mi van?
Lars is oda pillantott. A rokonszenves patkány nyugodtan ült a kövezeten, és őket figyelte.
Nem látjátok?
Suttogta Ariel, mintha attól tartana, valaki meghallja szavát.
Mintha most nagyobb lenne, mint az előbb volt.
Neked agyadra ment a rettegés.
Don legyinteni akart, de felemelt keze a levegőben maradt. Jól megnézte Hieronymust. Csak ugyan, mintha most...
Hogy az a jéggé fagyott üstökös? Nézd csak, Lars! Te is látod, amit én?
Látom,
suttogta barátja, és hirtelen kiszáradt a szája.
Már akkora, mint egy macska!
Káprázó szemmel figyelték Hieronymust. Az állat másodpercről másodpercre növekedett. Donnak olyan érzése volt, mint a televíziós képet látna. Ott szoktak csinálni ilyen elektronikus trükköket a videóprogramokban. Tetszés szerint nagyítják vagy kicsinyítik a képet. De ez itt nem televízió. Valószínűtlen volt az egész, mint egy álom.
Mindjárt akkora lesz, mint egy kutya!
Már is akkora!
Ariel már futni szeretett volna, persze ellenkező irányba. A patkánya kövezeten ült, de már legalább 1 méter magas volt. Ekkor olyasmi történt, amire nem számítottak a fiúk. Hieronymus felpattant, és elrohant a házak közé. Mielőtt eltűnt volna, még látták, hogy normális méretűre zsugorodott.
Hát, ez meleg helyzet volt,
törölte meg homlokát Ariel. Apró verejtékcsöppek csillantak a bőrén.
Megint egy megmagyarázhatatlan esemény.
Don Larson nézett.
Minden percben várható, hogy a házak is nőni kezdenek.
Sőt, az egész kupola város,
kontrázott Lars.
És egyszer csak elpattan a kupola, mint egy buborék. Lehet, hogy képzelődtünk.
Mind a hárman egyszerre,
bólogatott sűrűn Don.
Csak ugyan, mint ma már nem is egyszer.
Még egy ok, hogy minél hamarabb elrepüljünk innen,
rázkodott meg Ariel.
Kész az a kocsi?
Kész. Húzzunk sorsot,
mondta Lars komolyan.
Mit húzzunk?
Ki kell sorsolni, melyikünk vág neki a sivatagnak.
Lars körülnézett.
Hol a sisakom? No, megvan. A jegyzetfüzetemből kitépek 3 kis lapot. Ráírom a nevünket. És majd a sors dönti el, ki megy segítségért.
Hát nem együtt megyünk.
Ariel szemei óriásira kerekedtek.
Én azt hittem.
Te mindig hiszel valamit,
korholta Don.
Akkor most légy szíves elhinni, hogy ez a villanyszekér elvinne ugyan 3 szemét is. De minek cipeljen 180 kilót 300 kilométer távolságra, ha 60 kilót elvisz 800 kilométerre is? Kapiskálod már, te ősűrhajós!
Értem, szóval csak egyikünk megy, és a másik 2?
Itt a városban várja a mentőexpedíciót, nyűszítve a türelmetlenségtől.
Lars közben felírta a neveket. Összehajtogatta a cédulákat, őrsisakjába tette őket, és körülnézett.
Ki húzza ki?
Megkérhetnénk Hieronymust, nevetett Don, de a sisakra pillantva kicsit elment a kedve. Ha az ő neve kerül elő, nem szívesen vágna neki a mars sivatagnak. Aki elindul, könnyen otthagyhatja a fogát, és ráadásul akkor a többieken sem segíthet.
Bízzuk a sorsra!
Lars legugolt, két ujja közé vette a sisakot, kicsit megpörgette, aztán elgurította. A sárga gömb meg-megcsillanva gördült a kopott, rovátkás aszfalton. Hamar felfordult, és két cédula kiesett belőle. A harmadik benne maradt. Imbolyogva állt meg a sisak a járda szélén.
Aki benne maradt, az megy, mondta gyorsan Ariel.
A másik kettő bólintott. Aztán Don kényelmesen odaballagott, kivette a cédulát. Kicsit ugyan remegett a keze, amikor széthajtogatta. Felnézett.
Szerencsés utat, Ariel!
Don és Lars, mintha csak összebeszéltek volna. Igyekeztek a legkevésbé izgatni Arielt. Hűvös alapossággal mutatták meg neki, mit hol talál az autóban, melyik műszer mit mutat. Nem hagytak a kövér fiúnak egyetlen másodpercet sem, hogy csopánkodni kezdjen.
Arra vigyázz, hogy lehetőleg egyenletes terepen haladj, magyarázta Lars. Kerüld a nagy kövekkel teleszórt síkságot, a hegyes vidéket. Vigyázz! Itt-ott csak közelről észrevehető széles repedések vannak a sziklákban. A krátereket is meg kell kerülnöd. Így aztán nem haladhatsz mindig egyenes irányban.
A tájoló az őrruhád bal karjába van beépítve, ha nem tudnád.
Don hátba vágta Arielt, de most kivételesen gyengéden.
A legjobb, ha délkeleti irányba mégy. 950 kilométerre innen kell lennie egy nagy nikkel telepnek, vagyis bányának. Emlékszem a térképre.
Vigyázz a hőmérséklet ingadozásokra. 120 fokot is ugrik hajnaltól délig.
Meg fogsz sülni,
mosolygott Don.
Ha pedig kimerült az első akkumulátor, dobd el. Annyival is kevesebb súlyt kell tovább cipelned. Itt vannak a szerszámok. Vigyázz, el ne veszítsd őket.
Menj a ruhádért. Öltöz!
Ariel egész idő alatt nem szólt, csak nagy kerek szemét rájuk vetve hallgatta a tanácsokat. Most engedelmesen megfordult és felment az emeletre, hogy magára öltse őruháját. A másik két fiú a jármű mellett maradt.
Gondolod, hogy sikerül?
Kérdezte Don. Hangjában nyoma sem volt vidámságnak, az arca is komoly volt.
Reméljük! Ha nem téved túl nehéz terepre, 12 óra alatt el kell jutni a 800 kilométerre. Onnan már rádiózhat a bányatelepekre.
És ha nem jut el, még a segítségére sem siethetünk.
Hát gyalog tényleg nehéz is lenne. Engem más izgat. Hamarosan beáll a marsi éjszaka. A sötétben lassabban jut előre. Energiát használ fel a lámpákhoz, és több időt kénytelen vesztegetni ugyanakkor a távolságra. Szerintem várjuk meg a hajnalt.
Szerintem is. Akkor előtte lesz az egész nap, és holnap estére talán már segítséget is hozhat.
Ez jó ötlet. Ariel!
Mi van?
A dundi fiú őruhában ballagott le a lépcsőn.
Megváltoztak a tervek. Egyelőre dobd le szívdöglesztő páncélodat, drága lovagom. A nagy ütközetre nem ma kerül sor, hanem holnap.
Hát mit képzeltek, nagy okosok? Velem mindent lehet csinálni. Már felkészültem a dologra lélekben. Utálom, mikor nem tudtok megszervezni valamit.
Dühöngött. És látták rajta, most tényleg haragszik.
Ne haragudj! De azt hiszem, különösebben te sem szeretnél a nagy marsi éjben bolyongani a teljesen ismeretlen terepen.
Tette vállára kezét Lars.
És veszélyes is lenne.
Mi pedig rendkívüli mértékben szívünkön viseljük sorsodat.
Nevetett Don, és a hangulat ismét a régi volt közöttük. Már a második estéjüket töltötték a kupola városban. A fény lassan csökkent körös körül. Lanita hallgatott. A kupola mögött valahol eltűnt a nap. Jóval messzebb volt, mint a földtől. Szabad szemmel a marsról csak kis tüzes gömbnek látszott. Egyike a sok, majdnem hasonló fénynek.
A földön bezzeg tüzes gömb a nap. Bele sem lehet nézni, és milyen forró a levegő,
gondolta Don. A ház előtt guggolt, és a láncot erősítette rá a kocsira. A másik végét a küszöb alá húzta be egy patkányfurta lyukon.
Remélem, reggelig nem tűnik el megint.
Jól megkötözted? Gyerünk!
Felmentek a szobába. Ariel már megterített. Néhány kekszes és kétszer sültes dobozt felbontott. A három fiú szótlanul falatozott.
Azért lehetne itt egy fürdőszoba is,
nyújtózkodott a végén Lars. Ariel csak legyintett, és vett még egy kétszer sültet. Ez keményebb volt az előzőknél. Rágcsálása úgy hangzott, mint a puskaropogás. Don persze nem állhatta meg.
Olyan zajcsapsz, mintha mars rengés lenne. 100 méteres körzetben leomlanak a házak.
Takarékoskodni kell az ennivalóval. Ki tudja, meddig nem jutunk hozzá.
Fontoskodott Lars.
Ugyan, majd szólunk Hieronymusnak.
Tovább beszegettek. Arielnek a holnap jutott eszébe. Furcsa érzés volt, ha a sivatagra, a kietlen barátságtalan tájra gondolt. Lars felállt, az ablakhoz sétált. Az üvegtáblák itt-ott hiányoztak, enyhe légmozgást érzett az arcán. A lassan homályba boruló utcát nézte, a tér ide látszó sarkát.
Csak nehogy azt mondd, hogy megint látsz vagy hallasz valamit!
Don kortyintott a kozmokólás üvegből.
Unom már azt a sok rejtélyes jelenséget! Ezekben az idegenekben nincs semmi tisztességes mértéktartás. Egy valamire való idegen civilizáció néhány évszázad leforgása alatt csak egyszer jelenik meg, de akkor aztán kiadósan. Nem eféle gyermekes trükkökkel, mint ezek. Kerepelés, lábnyomok, fény és hanghatások, lopakodás, zöld gázfelhő. Meghalok a röhögéstől,
fejezte be halálosan komoly arccal, és odaállt Lars mellé. Együtt nézték a percről percre sötétedő várost. Az addig lapuló árnyékok előlopakodtak a szögletekből, falak tövéből, pincék, szuterének feketén ásító nyílásaiból. Már csak a házak tetején, az ormokon volt furcsa, szürkés sárga fény. Az utcák aszfaltja éjbe merülő egyenes folyókhoz hasonlított. Ariel felszedte az utolsó morzsákat is. Anyja jutott eszébe. Dóra még mindig a bányászati űrállomáson dolgozik. Nem fél, pedig Ariel apja az űrben halt meg. Persze a fiúk szülei ugyanígy ott élnek. Tirosz kapitány és Anna, Lars szülei sem tudnak meglenni a kozmosz nélkül. Ha már a gyerekek is ott születtek, hát biztosan továbbra is ott maradnak. Pedig veszélyes az a munka, gyakoriak a balesetek. Ezért lehet hamarabb befejezni. Aki az űrben 20 évet ledolgozott, annak már soha többé nem kell dolgoznia. Visszatérhet a földre vagy valamelyik űrvárosba. Sok régi űrszakember 50. éve után a nyugalmas években kezd művészetekkel, sőt, tudománnyal foglalkozni. Don apja Bertolt például szobrokat csinál már most is, a kisbolygók űrtörmelékeiből és ásványaiból. Eta pedig Don édesanyja titokban festeget. Hamarosan nekik is letelik a 20 évük, és ki tudja, lehet, hogy visszamennek a földre. Mi viszont most kezdjük a kozmikus karrierünket, így morfondírozott magában Ariel, miközben összeszedte az üres dobozokat. A szobában már majdnem sötét volt, félhomályban mozgott. Ekkor hatolt el tudatáig, hogy két társa percek óta hallgat. Az ablak felé pillantott.
Mi van, pupákok?
De azok csak álltak némán mozdulatlanul.
Megkukultatok?
Mivel most sem válaszoltak, Ariel az ablakhoz sietett. Megtorpant. Barátai furcsa, merev tekintetüket valahová a távolba vetették, és Arielre nem is reagáltak. A göndörhajú dundi fiúnak egy pillanatra összeszorult a szíve. Gyorsan az ablak felé fordult, és azonnal megértette, mi kötötte le figyelmüket. A város és a kupola eltűnt. Szürkés fekete köd gomolygott a helyén. Bármerre néztek, csak ezt látták. Eltűntek a szemközti házak, az utcák. Az egész gomolygás alig egy percig tartott, aztán a fekete köd, mintha megkeményedett volna. Fémes fényű lett, és csillogó.
Olyan most, mint egy tükör!
Súgta Don, remegett a szája széle.
Megállt a mozgása,
Lehelte még halkabban Lars. Fénysugár tűnt fel, nem lehetett tudni milyen irányból, mert állandóan változtatta a helyét. Hol ide, hol oda cikázott. A nyomában néhány másodpercig foszforeszkáló kacskaringós jelek maradtak.
– Ez valamilyen írás!
– kiáltotta folytottan Ariel.
– Én mondom nektek, nézzétek csak!
– nézték. A jelek eltűntek, velük a sugárkéve is. Aztán lilába borult minden. A halvány lila gyorsan sötét lilába, majd újra feketébe ment át. És akkor tűntek fel a képek. Valami száguldott a fekete semmiben. Nem lehetett tudni, mi az. Folt volt csupán. De körös körül más fénypontok tűntek fel. Abból jöttek rá a fiúk, hogy a kép az űrt mutatja. Még sohasem látták ezt a tájat. Egyetlen űratlaszban csillagászati felvételen sem. Valahol egy kvazár lüktetett. Másodpercenként kétszer kibocsátott rádió hullámait zöld színű, gyorsan távolodó gyűrűként ábrázolták. Vöröses nap haldoklóit másutt. Óriási volt, és pusztuló félben levő. Távolabb bolygók jelentek meg. A kép ezekhez közelített. Kihalt, köves talajú, kráterekkel tarkított felszínű volt az egyik. Egy másik, szürke, gyorsan forgó, de ez is élettelennek látszott. Valahol a kép szélén egy kettős csillag tűnt fel, de a kép egy másik bolygóra koncentrálódott. Ez kékes volt, és lassan forgó. Felhők borították.
Ez az övék!
Suttogta Ariel.
Honnan tudod?
Ezt persze Don kérdezte.
Megmutatják, honnan érkeztek! Nézd!
A kép hirtelen megváltozott. Fénnyel teli sárgás levegővel telt meg. Tenger hullámzott a mélyben. Zöldes felhők húztak el a levegőben. Valahogy mindenféle mozgás gyorsabb ütemű volt, mint például a földön. A színek is furcsák. Egy szigetet láttak kékes növényzettel. Nem fújt a szél, mert a növényzet mozdulatlanul állt. Ugyanakkor a zöldes felhők mégis gyorsan úsztak el. Valamilyen különös építmény tűnt fel. Nem a szigeten volt, attól távolabb állt ki a vízből. Matfényű szürke torony. Lassan forgott a tengelye körül.
Világos!
Bólintott Ariel kiszáradt torokkal.
Nem a szárazföldön, hanem a víz alatt laknak.
Ha ugyan az ott víz,
intett józanabbul Lars a furcsa képernyőre.
És a sziget, azok meg növények. Mindez lehet valami egészen más is. Csak mi hisszük róla, hogy...
Oda nézzetek!
Ragadta meg karját Don. A kép elsötétült, aztán éleset villant. Zöld gömb jelent meg, betöltötte az egész eget, amennyit az ablakon át láttak. A gömb széléről apró darabkák szakadtak le, akár a kötfoszlányok. Közepén aranyló folt jelent meg. Sárga fénye lüktetett, néha egészen elhalványodott, aztán megint felerősödött. Ugyanakkor hangokat is hallottak.
– Ez beszéd?
– fülelt feszülten Lars.
– Egy szót sem értek belőle!
– vont vállat Don.
Persze, hogy nem értjük,
súgta izgatottan Ariel.
A saját nyelvükön beszélnek.
De kicsodák? Ilyenek lennének, mint ez a zöld gömböc?
Könnyen meg lehet.
És ezt az egész filmet csak nekünk játsszák?
Kételkedett a nyurga fekete fiú.
Miért? Más emberek is vannak Lanitán?
Soha nem lehet tudni.
És ha nem nekünk játsszák, hanem saját maguknak.
Lars homlokát ráncolta.
Lehet, hogy százával élnek itt a kupola városban, csak mi nem találkoztunk velük, vagy nem is látjuk őket. Számunkra láthatatlanok. A filmet éppenséggel ők is nézhetik. Az is lehet, hogy rólunk tudomást sem vesznek.
Ezt éppen te mondod,
háborodott fel Don.
Hiszen neked adtak vizet akkor, mikor a legnagyobb szükséged volt rá. Itt nekem valami gyanús. Én mondom nektek!
Don komolyan ingatta fejét.
Ezek itt nagyon is jól tudják, hogy mi itt vagyunk, és ez a dolog alig, hanem nekünk szól. Valamit akarnak tőlünk ezek a szörnyek, és éppen ez a gyanús. Nagyon gyanús!
A kép közben elmosódott és eltűnt. Csak a szürkés feketeség gomolygott tovább. A furcsa hang még beszélt egy percig, kettőig, aztán elhalkult. A gomolygó felhők eloszlottak, és hamarosan ugyanazt látták a fiúk, mint negyed órával előbb. A város fölé feszülő kupola sötétedését. A házak ormán még megcsillant egy kis kóbor fénysugár, aztán az éjszaka árnyai lassan magukba fogadtak mindent. Az űrben száguldó mars elfordult, a távoli nap hiába ontotta tovább fényét. Lanita városa az éjbe merült. Csak Don maradt az ablaknál, mintha még várna valamire. Homlokát a hűvös üvegre szorította, és halkan mormolta.
Gyanús dolog! Roppant gyanús!
Lars nehezen aludt el. Hosszú ideig feküdt nyitott szemmel. Olykor-olykor nyugtalan pillantást vetett az ablak felé. Megismétlődik-e a múlt éjszakai rejtélyes látogatás? Apró neszek hatoltak el hozzá, nem tudta, honnan erednek. A patkányoktól? Igaza van Donnak. Kicsit túl sok a titokzatos esemény. Lars valahol már hallott egyszer a matematikai valószínűség számításról, az események gyakoriságáról. Igen. Itt valami nincs rendben. Kérdés, akkor is történnek-e ilyesmik Lanitán, ha nincsenek itt emberek? Tegnap előtt, a múlt héten, hónapokkal vagy évekkel ezelőtt is naponta ismétlődtek-e ezek az események? Felfeltűntek-e fekete pókok, gázfelhők, óriás patkányok? Égre írott betűk és képek? Hallatszottak-e hangok? Nehéz volt elképzelnie. Lehet, hogy mi váltottuk ki a jelenlétünkkel? Lehet, hogy automata berendezést hagytak itt az idegenek valaha régen, és ez annak hatására lépett működésbe, hogy mi ide jöttünk? Töprengett. De egy dolgot sehogyan sem tudott magának megmagyarázni. Valami, amit tárgyi bizonyítéknak is lehetne tekinteni. Az a pohár víz. Maga sem tudta, mikor aludt el. Gondolatai elhalványultak, szétfolytak, az álom agyába lopózott. Színes képek váltak szédítő forgataggá, aztán minden elcsitult, és a fiú egyenletesen lélegezve lassan álomba merült. A vörös hajú fáradtan fordította el tekintetét a halványan csillogó képernyőtől. Megdörzsölte szemeit, hirtelen nagyon kimerültnek érezte magát.
Hamarosan itt a váltás,
mondta a karvajarcú. Ő sem volt frissebb. Szeme alá fekete karikákat rajzolt az elmúlt 24 óra fáradtsága.
Éppen elegem van ebből. A gyerekek most majd nyugodtan maradnak.
Remélem én is,
csóhajtotta a másik. A műszerek halványan villogtak. Zsongító nyugalom áradt szét a félhomályos helyiségben.
És mi lesz, ha holnap az egyik mégis elindul?
Kérdezte a karvajarcú. Nem várt válaszra, inkább csak hangosan gondolkodott.
Ahogy nézem, ezek képesek erre is. Még a végén idehoznak valakit az egyik bányatelepről, és...
Ne izgulj!
Legyintett a vörös hajú. Társára pillantott. A műszerek fényében megvillant szeme fehérje, mikor így folytatta.
Majd teszünk róla, hogy ne jusson messzire!
Ariel ébredt elsőként. Először nem fogta fel, mi történt. Aztán rájött, világosodik. A szobába, a széles ablakon beözönlött a sárgás fény. Ismét fordult egyet a mars, gondolta. Reggel van. Eljött a nagy nap. Míg kicsi volt, sokszor vágyott kalandokra. El is tervezte nem egyszer, főleg este, az ágyban, elalvás előtt, micsoda hős lesz belőle. Világok megmentője, kozmikus küzdelmek győztese, az elnyomottak védelmezője. Aztán eltelt néhány év, Ariel rájött, hogy elnyomottak már nincsenek. A kozmoszban sem folynak háborúk, szerencsére.
Hát hogyan legyen itt hős az ember?
Tette fel egyszer a kérdést édesanyjának. Dóra elmosolyodott, de valahogy furcsán, talán úgy tűnt Arielnek, szomorúan. És Ariel nem kérdezett többé semmit. Tudta, hogy anyja apára gondolt, aki odaveszett a kozmoszban. Egyszer nem jött haza. Veszélyes az űr. Az idegen bolygók világa. Dóra soha nem feledte el azt a napot, mikor férje helyett idegenek érkeztek komor arccal, megszorították a kezét. Az arcukról olvasta le, mi történt, még mielőtt egyetlen szót szóltak volna. Ariel behunyta a szemét.
Én meg itt fekszem, egy sárga függönybe takarózva, valahol a Marson, és nem lesz belőlem hős,
mondta félhangon, és újra az ablak felé nézett.
Reggel van, el kell indulnom. Lehet, hogy éppen ezen a napon leszek hős. Segítséget kell hoznom a fiúknak.
Ezt ismételgetve halkan felállt. Don és Lars egyenletesen szuszogott. Ariel hatalmasat nyújtózott.
Éhes vagyok, és bátor,
mondogatta maga magának.
Bátor, és vakmerő. Vakmerő, de megfontolt. Eljött hát az ideje, hogy egyek, igyak, és útnak induljak. Ma hős lesz belőlem.
Megállt a szoba közepén, elkiáltotta magát.
Hé! A magányos lovag szívesen indulna már! De ti nyomorult csatlósok, lusta szolganépség, alusztok, bár hasatokra süt a nap, üres az asztal, sehol sem látom a frissen sütött incsiklandozó pecsenyét, a foszlós fehér kenyeret, a kupa bort.
Don és Lars felugrottak, egymásra meredtek. Aztán Lars hatalmasat ásított, Don pedig előbb kitátotta száját. Akart valami szépet mondani Arielnek, de csak halkan súgta.
Édes fiam, te menthetetlen vagy. Tudod, ki a te csatlósod? Az a 6 kilométeres föld alatti fekete felhő, amelyik az Epsilon Eridanin, a bányarémek szakszervezetének nyugdíjas titkára, és üres idejében az űrvakondokat ijeszgeti. Még hogy csatlósok!
No, fő a nyugalom,
legyintett előkelően Ariel.
Beszéljünk másról.
Az lesz a legjobb.
Lars előhúzta a kekszes dobozokat.
Ariel, egyél sokat, mert indulás után már nem ehetsz.
Bizony, nehéz is lenne űrruhában falatozni,
telepedett le a fiú azonnal az étel mellé. Don csak nézte, hogyan eszik, aztán legyintett, és lement az utcára körülnézni, minden rendben van-e. Falatoztak. Ariel enyhe nyomást érzett a gyomrában.
Lehet, hogy soha többé nem reggelizhetek majd a fiúkkal,
gondolta, és a kekszdarabok hirtelen furcsán ízetlenek lettek. Lars, mintha csak eltalálta volna a gondolatát, vállára csapott.
Fel a fejjel,
bíztatta.
Ma te fogsz győzni.
Már éppen rám fér,
bólogatott sűrűn a dundi fiú, és tele szájjal folytatta.
Csak tartsatok ki estig, addigra talán sikerül valamilyen segítséget hoznom.
Don visszajött. Odakint minden rendben volt. Ő is neki látott a reggelinek.
Mit csinálunk ma?
Kérdezte Larstól.
Várunk,
felelte a fiú.
Tudom, neked megint kalandokon jár az eszed. De értsd meg, jobb, ha most már nem kockáztatunk. Ezt a 11 néhány órát már kibírjuk nyugodtan üldögélve is, nem?
Bizony, fő a nyugalom,
bólintott Kenet teljesen Ariel is. Bár nem tudta elképzelni, hogy Don 11 néhány óra hosszat nyugodtan üldögéljen. A fekete fiú igen morcos hangulatban ébredt. Maga sem tudta miért, de nagyon haragudott a világra.
Nem kockáztatni, nem kockáztatni,
morogta.
Jól van, de ha megint megjelenik valamilyen patás, szárnyas, uszonyos, csúszómászó, kúszó, víjogó, nyerítőféreg, hát én úgy, de úgy odavágok neki, hogy 10 milliárd év múlva is megemlegeti. Mit képzelnek ezek?
Elfelejtetted, mit láttunk tegnap este?
Ariel kicsit elszomorodott.
Itt egy idegen civilizáció. Ki tudja, melyik távoli galaktikából érkezett űrlények, akikkel esetleg felvehetitek a kapcsolatot.
Ariel rettenetesen sajnálta önmagát. Tényleg. Hát a kapcsolatteremtés izgalmas és dicsőséget hozó alkalma Larsra és Donra marad. Csak rájuk?
Te csak ne szomorkodj!
Kiáltotta Don.
Nem olyan vidám dolog itt maradni ezekkel a szörnyekkel. Lehet, mire segítséget hozol, már késő lesz. Átharapott torokkal, vérbefagyva heverünk majd valamelyik sötét sarokban.
A fantázia teremtette rémkép legjobban magát a szerzőt szomorította el. Don majdnem sírva fakadt az önsajnálattól. Igaz, Lars is megrendült kissé, de hamar összeszedte magát.
No, ebből elég! Szedelőzködjetek!
Az ajtó felé nézett, és torkán akadt a szó, de elmosolyodott.
Fiúk, vendégünk van!
A másik kettő villámgyorsan fordult meg ültében. A küszöbön Hieronymus üldögélt. Úgy látszik, eljött néhány utcával odébb a fiúk után. Ariel kissé meg is hatódott ekkora hűség láttán. A patkány hunyorgott a fényben, hol egyik, hol másik fiúra nézett.
Jó reggelt, felséges uram! Minden marsi patkányok fejedelme!
Bókolt viccesen Don, és rögtön jobb kedvre derült. Társaihoz fordulva magyarázta.
Még mindig jobb, ha ez jön hozzánk, mint egy 10 karú szőrös repülőpolip, nagy lila elálló fülekkel.
Adj neki egy kekszet, tanácsolta Lars.
Don úgy is tett. Hieronymus rápillantott a kekszre, de nem mozdult.
Akkora most, mint azelőtt volt. Összement a mosásban. Fenét, meg sem nőtt, csak mi láttuk nagyobbnak. Azért örülnék, ha most nem ismételné meg azt a trükköt. Engem az izgat, miért rohant el olyan ijetten, amikor megnagyobbodott.
Töprengett hangosan Lars. A fiúk egy percig nyugtalanul figyelték az állatot. De Hieronymus most sem lett sem nagyobb, sem kisebb. Komótosan a kekszhez ballagott, megszaglázta, újra a fiúkra pillantott.
Azt hiszi, meg akarjuk mérgezni. Higgyen, amit akar! Neked mindegy, mit gondolnak rólad az állatok? Mi az, hogy gondolnak? Tudtommal nem gondolkodnak. Azt te csak úgy hiszed. Hieronymus egy szuperpatkány. Talán éppen ő a rejtélyes, idegen civilizáció küldötte. Ahhoz túl szőrös,
mondta Don, de maga is érezte, hogy ez nem jó érv. Jól megnézte Hieronymust, és így folytatta.
De ha mégis az lenne, akkor magyarázzuk meg neki a helyzetünket. Hát, ha ezek a lények hoznak nekünk segítséget.
Hieronymus végül óvatosan szájába vette a keksz darabot. Még egy pillantást vetett a fiúkra, és nem túl gyorsan távozott. Lars felállt.
Készülj, Ariel! Indulnod kell!
A zsilipkapu előtt a kupolán kívül vettek búcsút. Ott álltak a szikrázó napsütésben. Hátuk mögött a sárgás kupola feszült, minden oldalról a kövekkel tarkított vöröses sivatag vette körül a várost. A láthatár közelinek tűnt.
Csalóka a szemmel látható távolság,
mondta Ariel. Ajkába harapott. A szemében, orrában érezte, hogy könnyek gyülekeznek.
Csak most ne sírjak, csak most ne,
gondolta.
Elvégre 16 éves vagyok, majdnem.
Hagyatkozz a műszerekre,
ismételte Lars.
Kelet felé menj, gondosan figyeld a tájolódat. Irány 55 fok. Úgy emlékszem, arra felé vannak azok a nikkelbányák. Lehet, hogy a legközelebbiekben éppen nincs személyzet, de az automaták akkor is lehallgatásra vannak beállítva a szabályzat értelmében. A veszélyhelyzetről szóló adásokat szalagra veszik, és más hullámhosszon továbbítják a legközelebbi kupola városba. A segítség nyilván azonnal útnak indul.
Aztán ne felejtsd el megmondani nekik, hogy Lanitán is van 2 szerencsétlen barátod,
tette hozzá kedvesen gúnyolodva Don.
No meg, egy félig szelíd patkány is epedve várja a mentőexpedíciót.
Ebben az utolsó dologban ugyan kételkedem, de mindegy.
Ariel hangját a sisakrádión keresztül hallották. A fiú beleült az elektrokocsiba, ellenőrizte, jól megerősítették-e a Melnyikov telepeket, aztán intett, és elindult. A jármű lassan távolodott a várostól. Lars és Don szótlanul álltak. Percek múlva már csak fénylő pont volt a mozdulatlan vörös kőtengerben.
– Milyen érzés?
– kérdezte Don.
– Jó!
– jött az éteren át Ariel válasza. Olyan tisztán hallották a hangját, mintha ott állt volna mellettük. A rádiókészülékek ezúttal nem recsegtek.
– Csak nagyon ráz!
– Tele van az oxigénpalackod! A miénkből is átnyomattam néhány atmoszférával a tiédbe!
– folytatta Don.
– 15-16 órára elég, ha jól beosztod!
– Majd keveset lélegzem!
– nevetett Ariel, de hangjából azért kiérezték a feszültséget. Lars és Don már alig látták a fénylő pontot. Az elektrokocsi eleltűnt a kövek között, aztán felbukkant. Villant egyet a napfényben, majd végleg nyoma veszett a láthatár elmosódó szélén.
– Hát, vigyázz magadra, Ariel!
– mondta Lars.
– Igyekezz azzal a segítséggel, mert felfalnak bennünket a zöld gázfelhők!
– tréfált Don, de nem tudta elrejteni izgalmát. Gyorsan hozzátette.
– Visszamegyünk a kupola alá! Tarts ki, Ariel!
– Kitartok! Ne féljetek!
A kövérkés fiú hangja elcsuklott. A másik kettő érezte, akar még valamit mondani. Megtorpantak hát a zsilipkapu előtt. Sisakjukon megcsillant a felmeredő antenna.
– Ha, szóval, ha nem jönnék vissza, mondjátok meg anyámnak, hogy…
– csendtámadt. Egy pillanatig mindhárman hallgattak. Lars emberelte meg magát először.
– Tudjuk, mit kell majd mondanunk, Ariel, de erre nem kerül sor. Légy erős, tarts ki!
Igyekezz minél messzebb jutni keletre.
Ha bedöglik a járgány, eredj neki gyalog, legalább lefogysz néhány kilót.
Don így próbálta eloszlatni a feszültséget.
Megyünk a zsilibbe, Ariel! Sok szerencsét!
Nektek is! Viszlát!
Viszlát! Tarts ki, Ariel!
A két fiú belépett a zsilip kamrába. Don megnyomta a zöld gombot. A nyíláson besűvített a levegő. Alig 2-3 perc telt el. A mennyezeten kigyúlt a sárgás fény, jelezve, hogy a nyomáskülönbség kiegyenlítődött. Lars most már meghúzhatta a belső ajtót nyitó kart. A tömör fémfal egy ponton kinyílott, széthúzódott. Don már le is kapcsolta sisakját. Kiléptek. Kiáltani sem tudtak. Az iszonyat elszorította a torkukat. A kupola alatt kékes gáz gomolygott. Kitöltötte a levegő helyét, a házak szinte eltűntek. A kupolát sem látták. Mindenfelől kékség vette körül őket. A meglepetés teljes volt és váratlan. Don köhögni kezdett. Lars azonnal megértette, mi történt. A térdre bukó fiúhoz ugrott, segített visszacsatolni őruhája sisakját.
A gazemberek! Mérges gázt fújtak a város levegőjébe!
Don a sisak alatt is köhögött. Lars megnyitotta a fiú mellén a biztonsági szelepet, ugyanakkor a hátán levő palack csapján is igazított. A szelepen kitódult a sisak alá került gáz. A fekete fiú végre tiszta űrhajós keveréket lélegezhetett be. Szinte azonnal jobban is lett.
Hogy az a jeges üstökös?
Káromkodott Don a rádión keresztül. Ariel nem hallhatta már őket. A kupola leárnyékolta a rádió hullámokat.
Majdnem megfulladtam! Ezúttal kissé eltúlozták a dolgot a barátaink.
Most már kételkedem benne, vajon csak ugyan a barátaink-e?
Válaszolta Lars. Még beszél tovább is, de azt már Don nem hallotta. Mindkettőjük fülhallgatójában kellemetlen zúgás keletkezett. Recsegett, pattogott a készülék. Lars sisakja átlátszó ellenzőjén keresztül látta, hogy Don is kiabál neki valamit. De nem érthettek szót egymással. Mint két búvár a víz alatt. Hamar megértették, készülékeik hullámsávjára ismeretlen eredetű zavaró sugárzás állt rá, és ez lehetetlenné teszi a kapcsolattartást.
Nem lehet mindenütt gáz,
gondolkodott lázasan Lars.
Alig 10 percig voltunk a kupolán kívül. Ez alatt nem áraszthatták el az egész várost. Óriási a légtere. Sok 10 000 köbméter.
Don is ilyesmint töprengett, mert elkapta Lars karját, és maga után húzta.
Beszaladtak a zsilipkapuhoz legközelebb eső mellékutcába. A térig meg sem álltak. Itt csak ugyan kevesebb volt a kékes gáz. Itt már láthatták a távolabb álló házakat is. Valahol a magasban halvány, szétfolyó, zöldes-sárga foltként derengett a kupolán átsütő nap. A fülhallgatókban a zúgás erősödött. A gáz miatt nem vehették le a sisakjukat. Pedig beszélniük kellett volna egymással. Lásznak még az is átfutott az agyán, hogy lehet, a rádió hullámokat a mozgó gázrészecskék zavarják. Aztán eszébe jutott a megoldás. Egy járda mellé vont a Dont, legugolt. Őruhája kesztyűjének mutató ujjával a járda sok évtizedes érintetlen porrétegére rajzolta a betűket. Gáz főleg a zsilip környékén van. Dona válaszát egy méterrel odébb írta le.
Ha elgázosítják az egész várost, végünk!
Meg kell keresni, hol jön be a gáz!
Gyerünk!
Nem számolták a perceket. Majdnem egy óra hosszat járkáltak fel alá. A kékes gáz főleg a zsilip közelében terjengett, de időközben, mintha ott is megritkult volna. A zsilipkamra melletti utcák kékes fényben ragyogtak, másút lassan tisztult a levegő. De a fiúk nem akartak kockáztatni, és nem vették le az őruhájukat.
Még jó, hogy nem szintelen gázzal támadnak,
írta Don egy másik járdára.
Azzal majd legközelebb,
jósolta Lars borulátóan. És ekkor újabb ötlete támadt. Gyorsan letörölte az előző mondatokat, és újat írt fel.
Állapítsuk meg, honnan ered a rádiózavarás?
Don rögtön elértette, és néhány intéssel mutatta, merre menjenek. Az elektromágneses hullámokat zavaró tényezők felderítése, lokalizálása és megszüntetése benne volt a tananyagban. Mindhárman tanultak erről az elmúlt hónapokban, mikor a vizsgára készültek. Egy leendő űrhajós számára az ilyesmi igazán gyerekjáték kell, hogy legyen. Széles utcákon mentek, egymástól távol. A fülhallgatókban a zúgás hol erősödött, hol gyengült. Intenzitása csökkent. Sisakjuk antennáit több irányba fordítva messziről integettek egymásnak. Két ponton hallgatva a zavaró zúgást, hamarosan rájöttek, hogy ez a város keleti feléből ered. Egy üres térre jutottak ki. A kékes gáznak már nyoma sem volt a levegőben. A város külseje ismét olyan lett, mint az elmúlt napokban volt.
Lars a tér egyik, Don a másik végén torpant meg. Az zúgást már egészen erősen hallották, főleg akkor, ha antennáikkal mindketten észak-kelet felé fordultak. Don a tér szélén álló nagy rozsdabarna épületre mutatott kinyújtott karral. Ebben a pillanatban a zúgás megszűnt. Süket csend támadt. Azután a fülhallgatókban meghallották egymás izgatott szuszogását.
Lars!
Igen. Szóval kikapcsolták a zavaróadást. Mit gondolsz, miért?
Nem tudom, de furcsa, hogy éppen akkor, mikor aligha nem rátaláltunk az adójukra. Ráálltak a hullámhosszunkra. Persze könnyű volt eltalálni a frekvenciánkat, de mi volt az egésszel a céljuk?
Könnyebbet kérdezz.
Sokkal érdekesebb tényleg az, hogy akkor maradt abba a sugárzás, mikor rámutattál arra a házra.
Alig, ha nem látták, hogy rájöttünk, ott az adójuk.
Akkor meg mire várunk?
Don igyekezett természetesen beszélni, de nem tudta leplezni izgatottságát.
Gyere!
Bemegyünk.
De még mennyire? Most aztán sarokba szorítjuk a fickókat.
És elindultak a rozsdabarna épület felé.